Isten igéje keres bennünket ezen a mai estén, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 8. verstől olvasom a 14. versig terjedő szakaszt. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent elhívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálata rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Hát tényleg nagy kísértés volt valamilyen bölcsmondásról szólni. Még annyit elmondanék így titokban, hogy vezettünk egy ilyen bölcsességek könyve 2-t a teológián. Ennek nagyon sok szép fejezete született, de most ebben nem idézek. Majd lehet, hogy egyszer-kétszer igen. De tényleg együtt gondolkodtunk ezekről. Amiről ma este szólni szeretnék, annak van egy kis előtörténete, méghozzá az, hogy őrzött magamban is, és azok között, akik forgolódom teológusok, fiatalok között van egy ilyen paradigma, van egy olyan alapgondolat, egy alapérték, egy alap stílus, amely a misszióra nézve ezt mondja, nem kell annyira sokat beszélni a Bibliáról, az egyház egyébként is sok tekintetben hiteltelenné vált, ezért úgy kell élni, hogy az emberek aztán majd kérdezzenek bennünket. Sokan elmondják ezt egyetemisták, munkahelyen, hogy én úgy élek, próbálok becsületes lenni, úgy élni, hogy aztán az embereknek feltűnjön ez, és rákérdezenek, hogy hát te miért gondolkodsz másként, mint mások. Így hangzott ez az alaptétel, vagy így hangzik sokak számára, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek. Éld úgy a kereszténységet, hogy mások kérdezzenek. Sokat gondolkodtam ezen, hogy jó-e ez így, és úgy vélem, hogy nem jó. És én egy picit átalakítottam magam számára, most mondom, a magamban lévő folyamatot szeretném modellezni itt a gyülekezet előtt is, és úgy alakítottam át, hogy beszélj úgy, hogy kérdezzenek. Más, egy kicsit az előbbi a passzivitásra megy rá, úgy megpróbálok érni, hogy rákérdezzenek az emberek, ez pedig inkább egyfajta aktivitást, kezdeményezést jelent. És ezt szeretném ezzel az igével magyarázni, illetve mindazt a folyamat, ami bennem lejátszódott ezzel kapcsolatban, azt ezzel a Pál apostol Timóteusnak írt leveléből, ebből a egyetlen kis kifejezésből levezetni, hogy ne szégyeld. Amikor Pál ezt a nagyon fiatal munkatársának, barátjának, lelki gyermekének leírja, vajon mi az, ami végig játszódhatott Pál apostolban, aztán Timóteusban, és ami bennünk is lejátszódhat. A szégyenről szeretnék először talán gondolkodni és gondolkodtatni benneteket is. Mi is a szégyen? Miért mondja azt Pál, hogy ne szégyeld? A szégyent valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy a hiány következtében valami fellép az ember életében. Valami hiányzik, és arra van egy válaszunk, és ez a szégyen, vagy ez a következménye. És az első ilyen szégyen a maga meztelenség. Egy fizikai megközelítés a szégyennek, hogyha valaki szégyelli magát, sokszor azért, mert meztelen. Ha mások előtt le kell vetkőzni, ez ezt jelenti. Őrzök egy nagyon furcsa, talán maga a történet is kicsit szégyenkeztetni való történetet a gyerekkoromból. Volt egy könyvünk otthon, aminek az volt a címe, hogy a második világháború képekben. Lehet, hogy sokan ismerik ezt a könyvet, 70-es években született, végig veszi a második világháborút képeit, és volt egy kép, amire sokszor visszatértem, így kamaszként talán még érthetőbb is. Ezen két mesztelen nő volt. És furcsa volt ez a visszatérés, mert hát levetkőztették ezeket az asszonyokat, valószínűleg le is lőtték utána, néhány perccel ezután a jelenet után, és az volt a furcsa, hogy eltakarták magukat, a testüket, és az egyik bele is nézett a kamerába. És úgy furcsa volt számomra, ezen gondolkoztam így gyermekként, olyan felső tagozatosként, hogy miért akarták el magukat. Annyira lényegtelen volt ez, hogy most látja őket valaki, úgyis meghaltak. És ugyanakkor az a kép is bennem volt, hogy miért érek én ehhez a képhez mindig vissza. Van-e valami vonzó ebben a szörnyű jelenetben? És mindenképpen ez a két szégyen valahogy úgy összeállt bennem, hogy igenis, még a halál előtt is, egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben is, az embernek ez az ösztönös mozdulat, hogy eltakarja magát, azért van, mert szégyelli a testét mások előtt. És az is szégyenteli lehet, ha valaki ezt megnézi, vagy ezt az egészet felfogja. És én nagyjából úgy értettem én a helyzetet, a szituációt, hogy ezeket most ott, ők most meg fognak halni néhány pillanat múlva. De a mesztelenség, mint szégyen, itt nagyon közel jött hozzám ebben a képben. Aztán van ilyen szégyen is, ami a mulasztás következtében lép fel. Amikor valami elmarad, vagy hazugság van az ember életében, akkor fellép egy szégyenérzet. Valamit elmulasztottam, nekem kellett volna megtenni, de nem tettem meg, és emiatt szégyellem magam. És hát így jutunk el a bűnig is, a bűn miatt is lehet szégyenkezni, sőt az első bűn, a bűneset az emberiség történetében ugyanezt a két motivumot hordozza. Külön kiemeli a Szentírás azt, hogy amikor a férfi és a nő megjelenik, külön mondatban leírja, hogy nem szégyelték magukat, bár mesztelenek voltak. És ha megtörténik a bűneset, akkor az első reakció az, hogy ruhát csinálnak maguknak, és az első ember a szégyenében elbújik a fa mögé. És akkor Isten megjelenik, megszólítja, miért bújtál el a fa mögé, akkor azt mondja, hogy hát úgy gondoltam, hogy valami rossz történt, szégyen az, hogy ő elbújt oda, és úgy gondolta, hogy el is lehet bújni a fa mögé. És valahogy ez az őskép van mindig az emberben, amikor a szégyenre gondol, a bűnre, hogy igen, valami olyat tettem, ami miatt én most szégyenkezem. És van is ennek egyfajta fizikai jelensége, aki szégyelli magát, én hármat szedtem össze, lehet, hogy sokkal több is van, elpirul az ember, ha szégyelli magát, lesüti a szemét és lehajtja a fejét. Ez a szégyennek egyfajta jele, hogy fizikailag is kifejezi. Itt az első emberpár esetében pedig maga az elbújásnak a motivuma. Elmegyek a fa mögé, ha ott nem látszom, akkor már nincs baj. Gyerekkoromban én is gyakran, van én nem fa mögé bújtam, hanem a rosszat csináltam, előfordult, hogy 7 óra körül bebújtam az ágyba, és magamra úsztam a dunyhát. És akkor így eltűntem gyakorlatilag. És nem volt a szüleimnek, sokkal feltűnőbb volt, mintha bármit csináltam volna, hogy mosakodás, vacsora nélkül én lefekszem. És egyből kihúztak, hogy valamit te csináltál, mert ez egy nem normális dolog, hogy te 7 órakor lefekszel. Ugye egy ilyen motivum van bennünk, hogy a szégyen az így elrejt valamilyen módon. És ezt a kifejezést is használjuk, vagy talán a mai világban talán kevesebbszer, hogy szégyed magad. Ha valaki ezt mondjuk, hogy szégyelje magát, akkor azon a mulasztáson, azon a gondolaton el kell gondolkodnia, hogy valami olyat tett, ami nem jó. És nagyon sok minden miatt lehet szégyenkezni, lehet konkrét dolgok miatt is, valamilyen cselekedet miatt is, de akár ember miatt is. Az egyik ember szégyelheti a másikat, ezért nem mutatkozik vele, vagy nem szívesen keresi fel. Van egy nagyon különös, hát nem is tudnám ezt igazán versnek nevezni, bár költő írta, Dzsida Jenő, És ez egy olyan nem annyira rímes vers, hanem inkább egy gondolat, egy érzés. És szeretném ezt felolvasni, mert nagyon is erről szól, erről a fajta szégyenről, amikor az ember megáll önmaga előtt, vagy Isten előtt. Az a cím, hogy hálóing nélkül. Fölvetem, és némán eltűnődöm, mi is lehet tegnap este engem. Ruháimat már egy szálig levettem, még nem vettem föl hálóingemet, egyedül álltam, kissé tétovázva szobámban, egyedül és mesztelen. És a villanyt aztán lassan elcsavartam. Irtózatos sötét lett. Esztelen és irgalmatlan, végtelen sötétség. Este, melynek már szinte teste van, a pillanatok estek és zuhogtak, s én is dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, s ki tudja, a reggel vírra, de ilyen sűrű sötétre még, és nem nyele magába mindörökre a kátrányos, fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt. Rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat, és annyi régi sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt csak, a ruha, kabát, kalap, harisnya és cipő volt, nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd az ort hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szám ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, akit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője. Sem lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél, és költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágy takaró s melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Valami ilyesmi lehet a szégyen, vagy legalábbis egy 80 esztendővel ezelőtt talán ezt jelentette. És ma arra gondolunk, ezek után a gondolatok után, hogy ma mit is jelent a szégyen, talán ez a fogalom is feloldódni látszik. Ma a szégyen érzet egész más a fiatalokban, mint korábban. Van, ami ugyanúgy megmarad. Talán ez az esti, magányos, Isten előtti vacogás ugyanúgy megvan. De ebben a mai világban nagyon sokszor éppen a rosszat, a hiányt, a bűnt nem szégyellik, és mindazt, ami jó, ami erkölcsi, ami fontos, az pedig sokan szégyellik. Megváltozott ebben a tekintetben is a világ, ha a fizikai szégyenre gondolunk, a mesztelenségre ugyanúgy, mint akár az erkölcsi vagy más veszteségekre is. És ezért furcsa lenne ezt a mai kort visszavetíteni Pál apostol korában, amikor ezt a levelet írja, hiszen ebben a levélben Pál pont erről ír. Pontosan erről a furcsaságról, hogy nem valami rossz dolgot lehet szégyelni, és nem ettől óvja Timóteust, hanem azt mondja, hogy magát az evangéliumot. Hogy mit jelent az evangéliumot, a jó hírt szégyelni. Így fogalmazza még pontosabban, hogy az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt. A magyarázók ezt többféleképpen is megközelítik, ez egy furcsa kifejezés az eredeti nyelvben. Az Úr Jézusról szóló bizonyságtétel jelentheti azt is, amit Jézus elhozott ebbe a világba. Az a bizonyosság, az a valóság, hogy ő meghalt és föltámadt értünk, amiről itt utána ír a levélben. Részletezi is, maga is kifejti, ez egy bizonyosság. És valaki azt mondja, ha ezt szégyelli, akkor baj van. És jelentheti magát az evangéliumot, az Úr Jézus bizonyságtétele, hogy valaki ezt nem mondja el. Akinek dolga a legfontosabb üzenetet továbbadni, az elhallgatja és nem mondja tovább. Éppen ezért fontos ezt megértenünk ezen a mai estén, vagy megvizsgálnunk, hogy mit is jelent az, hogy ne szégyeld az evangéliumot. A szégyen ebben az értelemben, itt ebben az összefüggésben mit is jelent? Hiszen ez örömhírről, egy jó hírről van szó. Nem valami szégyenletes dologról. Mi az, ami ilyen szempontból eligazít bennünket? Pál ezt a levelet fogságból írja. Római fogságból, ami egy tekintetben Pál apostolnak az élete, munkája végét is jelenti, és személyesen szólnak ezek a levelek, a Timóteusi levél, ahogy a nevében is benne van, személyesen szólít meg Pál apostol valakit, egy munkatársát, lelki gyermekét, és ez egy pásztori levél. Pásztori levélben sok ilyen személyes tanácsot adnak, a gyülekezet nézve, a saját életére nézve, és itt Pál apostol nagyon világosan ír. Azt mondja, ne szégyeld a Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját. Egy fogoly, börtönben lévő ember írja ezt a levelet egy gyülekezet vezetőjének. És talán akkor is, ebben is lehetett egyfajta szégyen. Hogyan fogadja egy gyülekezet vezetője egy börtönből kapott levelet? Talán sokan ismerik az erdélyi lelkészeknek a káváriáját az 50-es években, amikor elvitték őket munkaszolgálatra a Duna-deltában is. Nagyon érdekes történet maga az, ami a családjukkal történt. És sokszor beszámolnak róla, amellett, hogy egzisztenciálisan milyen nehéz lehetett megélni, kereset nélkül, sok gyermekkel, egy kis faluban, mikor kiköltöztették őket a parókiáról, de azt is leírják, hogy milyen furcsa volt, hogy az emberek úgy viszonyultak hozzájuk, hogy hát a férje mégiscsak börtönben van, munkaszolgálatban van. És ennek is volt egyfajta terhe, hát egy börtön törtelék tulajdonképpen a férje. És úgy kellett ebben a megaláztatásban helytállni. És ebben a páli mondatban is van egy ilyen motívum, hogy ne szégyelje őt, mint foglyot. Egyes magyarázók azt mondják, hogy arra is uta lesz, hogy Pál bíztatja Timóteust, hogy esetleg kövesse őt a fogságba, Rómába, ott egyedül érezhette magát, hogy szenvedjen együtt az evangéliumért. Menjen el hozzá, és őt magát is erősítse. Tehát van egy ilyen személyes síkja ennek a szégyen érzetnek, ne szégyeld, van egy ilyen nagyon személyre szabott üzenete is ennek az igének. Aztán ott van a gyengeségnek a látszata, miért ne szégyelje az evangéliumot. Mert aki az evangéliumba kapaszkodik, az Urunkról való bizonyságtételbe, az nagyon sokszor a gyengeséget mutatja. Még ma is így fogják fel, sokan éppen az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki megkérdezte, hogy a hívők vajon gyengék vagy erősek, ami miatt, hogy valakibe kapaszkodnak, egy földön túli valakibe, akit soha nem láttak. Gyengeség ez, vagy éppen erősség? Utal erre a gyengeségre is. Aztán utal ez a ne szégyelt a félelemre is, a hit megvallására. Talán ez a legkonkrétabb része, hogy mit jelent megvallani ma Krisztust. Láttuk az imént a képeken, hogy a Krisztus megvallása az, hogy valaki elmegy egy templomba, egy Isten tiszteletre, az nem mindenhol veszélytelen. Valahol ezért valakit hátrányér, vagy esetleg sérülés, bele is lehet halni, ahogy láttuk a szörnyű képeken. A félelem az egyik motivációja annak, hogy valaki nem meri megvallani, szégyelli az evangéliumot. Van egy ilyen furcsa történet, Kecskeméten dolgoztam korábban ifjúsági lelkészként, és az egyik főiskolán tartottam bibliakört, a tanítóképző főiskolán, és mindig készítettünk plakátot, azt hittük, hogy arra jönnek az emberek, szép A4-es plakát fölírtuk, hogy bibliakör, virágokat tettünk, vagy teáscsészét, vagy valami szép trükköt mindig csináltunk. És egyszer elhatároztuk, hogy ne ilyen sablonos plakátot csináljunk, hanem valami kicsit extrábbat. Hát sikerült is, háromszög alakú plakátokat készítettünk, pirosat és sárgát, és nem írtunk rá semmit, csak így egymás alá ezeket a szavakat, hogy Jézus, Jézus Krisztus Isten, Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Aláírtuk apró betűsen, hogy bibliakör a 9. emeleten a piros szobában. És hát ennek rendkívül nagy hatása lett ennek a plakátnak, azt hitték, hogy valamilyen szekta betette a lábát. Én ugye bejártam oda rendszeresen, hivatalosan, református lelkészként, tartottuk évek óta ezt a bibliakört. Az egyik igazgató helyettesnek ez feltűnt, és tényleg, ahogy elmondták, őrjöngve ment az épületbe, és tépkedte le a falakról a piros-sárga plakátunkat, és bevitte az egyik előadóba, az egyik előadáson, és tényleg üvöltözve mondta, hogy ki tud erről, hogy milyen szekta tette ide be a lábát. És hát ott ült három bibliakörös lány, akik mondták, hogy ők nem mertek felállni, hogy hát ez a mi kis bibliakörünk ott a Bölcsöldi Andrással, hanem hallgattak, és aztán nyilván egy pár nap múlva kiderült, hogy emögött én vagyok. Nagyon jó sikerült a plakátunk, nagy botrányt kavar, de ez érdekes volt, hogy elmondták azt, ezek a lányok, hogy hát olyan erőteljes, olyan erőszakos volt ez a nő, olyan indulat volt benne ennek kapcsán, hogy ők nem mertek felállni, hogy hát én is, pedig hívők voltak és elkötelezettek. Van egy ilyen része a szégyennek, ami a félelemből fakad. Azért, hogy valaki nem meri megvallani. És nagyon sok helyen ír erről a Szentírás, Jelenések könyvétől kezdve az Ószövetségben is megjelenik, de az egyik legerőteljesebb mondat, amit mindjárt ismerünk, ezt éppen Jézus mondja. Azt mondja, hogy aki megtagad engem, és az evangéliumot az emberek előtt, azt én is megtagadom, mennyei atyám előtt. És utána azt teszi hozzá Márk evangéliumában, hogy aki pedig szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt, amikor eljövök majd mennyei dicsőségbe. Ez nagyon, nagyon nehéz mondat. Sokat gondolkodtam róla, hogy ezt, milyennek a valósága. És hogy tényleg itt Jézus ugyanezt a szégyent mondja, hogyha valaki ezt szégyelli, nem vállalja föl, nem követi, akkor annak van egy ilyen következménye, hogy igen, a szégyenében ott marad, és szégyent vall, így is fogalmazzuk meg. Tehát ez a kifejezés, amit Pál apostol ennek a fiatal szolgatásának, barátjának mond, ezeket tartalmazza, a szégyennek egy ilyen nagyon különleges összetételét. És ugyanakkor nagyon erős biztatás is van benne. Ezek a pásztori levelek a legszemélyesebb, talán így is mondhatjuk, lelki gondozói levelek. És úgy gondolják a tudósok is, hogy ezek a kérdések ezekben a gyülekezetekben, ahol szolgáltak az emberek, szolgáltak a gyülekezet vezetők, gond lehetett. Akárha Efézusban szolgált Timóteus egy nagyváros, egy világi nagyvárosban, ezek nagyon éles gondolatok lehettek. És azt is gondolom, hogy ez nem feltétlenül érvényes valakinek az egész életére, hogy biztatni kell az evangélium hirdetésére, az evangélium melletti kiállásra, hanem lehet, hogy egy életszakaszra vonatkozik, egy megbotlásra, egy megállásra. És úgy gondolom, hogy az egyház életében is van ilyen idő, amikor az embernek ez a fajta látása, missziója lanyhul. Ezért is mondtam, ez az alapgondolat, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek, ebbe azt éreztem, hogy hát nincs megfogalmazott üzenetünk. Ezért azt mondjuk, hát ha kérdeznek, majd kérdeznek, ha nem, akkor hát így jártak. Nagyon fontos az, hogy mit is jelent ez a gondolat, és én úgy gondolom, hogy ez egy bíztatás. És a bíztatás abban is megvan, hogy Pál apostol elmondja Timóteusnak, hogy mit is bízott rá Isten. Azt mondja ennek a szakasznak a végén, és így érthető ez a kettő, ne szégyeld a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, azt mondja, rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. A rád bízott drága kincset őrizd meg. hogy van egy olyan kincs, amit Isten ránk bízott, és itt fel is sorolja, hogy ez Jézus életét jelenti, halálát jelenti, Isten kinyilvánatot, akaratát, az üdvösségről, az evangélium szolgálatát, ez is egy olyan szép szó, az evangélium, mit is jelent számunkra ez a szó, az örömhír, ezt továbbadni, ezt e körül forogni az életünkben. És ez rábízott drága kincs, sokat gondolkodtam, hogy mit is jelent. Sokan azt gondolják, hogy sokszor ezt konfirmációkor szokták adni konfirmandusoknak ezt az ígét, hogy van egy kincs, amit most megtapasztál, a hit, esetleg az evangélium, Krisztusnak az ismerete, ezt őrizgesd, és ha megőrzöd, az milyen jó lesz. Itt nem a konzerválás értelmében van elsősorban, hiszen ott van, hogy a bennünk lakozó Szentlélek által. A konzerválás is fontos, hiszen a megőrzés ez azt jelenti, hogy valamit szeretnék áthagyományozni a későbbi időre. Tegnap voltunk a feleségemmel a Balatonon, nem fürödtünk, hanem van egy kis házunk ott, és nagyon szép gyümölcsök teremtek, főleg körte. Aki jön a gyülekezeti hétvégére, az ehet is belőle egy pár szemet. És egyből az jutott eszembe, hogy olyan sok körte van, és annyira finom, hogy tegyünk el belőle, télire, megőrizzük ezt az ízt, a napsütést, a termést, milyen jó, hogy megőrizni. De ennél többet is mond ez az ige, azt mondja, hogy a konzerválás is fontos, de ha a Szentlélek munkálkodik az ember életében, akkor nem csak a megőrzésről van szó. És itt értetjük meg leginkább azt, hogy mit jelent az, hogy ne szégyeld, hanem ezt a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Mert a Szentléleknek nem ilyen őrző funkciója van, nem ilyen konzerváló funkciója van, hanem nagyon is olyan jelzőket találunk mindig a Szentlélek munkája mellett, hogy kiárad, hogy kiömlik, motivál, magyaráz, eszünkbe juttat, mind valami cselekvés, dinamizmus. És úgy gondolom, hogy ezt akarhatta a Pál apostol is a fiatal Timóteus életében, hogy az a kincs, az evangélium szeretete, Isten üzenete, Isten üzterve, az így jöjjön ki belőle, áradjon ki. Ha Szentlélek munkálkodik valakiben, akkor abban valamilyen dinamika van. Nem a megőrzés, hanem éppen az, hogy azt használja, és jöjjön ki. És éppen ezért a nem szégyellem, bár ez egy furcsa kifejezés, mert egy tagadásról van szó, ne szégyeld, ez egy nagyon is pozitív üzenetté lesz. Pál apostol a római levélben ugyanezt a kifejezést használja ebben a nagyon ismert igében, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívő üdvösségére, zsidónak is és görögnek is. Nem szégyellem. Ez egy olyan, mintha valaki a hitvallását megfogalmaz egy levél elején. Nem szégyellem az evangéliumot. És aztán elég erősen, hathatósan leírja ezt Pál, hogy nem szégyellem. És itt pedig ugyanezt mondja egy tanácsként egy fiatal szolgatására, hogy nem szégyellem. És ez egy pozitív üzenetté lesz, aktivizáló üzenetté. Ha nagyon egyszerűen fogalmaznám, akkor így fogalmazhatjuk, hogy beszélj és kérdezz. Beszélj erről, amit te is megtapasztaltál. És a legmegdöbbentőbb az, hogy ez működik. Sokan azért félnek az evangélium megvallásától, bizonyos helyzetekben, munkahelyen, vagy családi körben, akár egy étkezés előtti imádságban, vagy hogy egyáltalán szóba hozzák, hogy milyen öröm érte őket az Isten tiszteleten, úgy gondolják, hogy ez nem működik. Az én életemben működik, de hát az, hogy egyes nehéz emberek életében a környékemben, a családom ott nem működik. De pont ez a megdöbbentő, hogy működik, és nem miattunk működik, mert én működtetem, hanem éppen azért, mert Isten az ő lelke által működteti. Ezért, ha ezt az ívet megnézzük, amit most szerettem volna meghúzni, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek, én úgy alakítottam át magamba, hogy beszélj, hogy kérdezzenek. Vagy még, talán nem játék a szavakkal, ha azt mondom, hogy kérdezz, hogy beszéljenek. Tehát az a dolgunk valahol, amit Pál apostol ilyen nagyon egyszerűen fogalmaz meg Timóteusnak, hogy ne szégyelje a bizonságtételt, hanem a drága kincset őrizze a bennünk munkálkodó Szentlélek által. És azt mondhatom el, és bizonyára így is gondoljátok ti is, hogy ez működik. Nem csak azért, mert mi is azért vagyunk itt, mert egyszer valaki nem szégyelte az evangéliumot, hanem elmondta. Elmondta, és lehet, hogy nem elsőre, de egyszer megértettük. Csak a beszédből lesz hit, hogyha valaki beszéli az igét, tovább mondja, vagy az ige valahol megszólal az életünkben. És most kipróbáltam ezt, nem feltétlenül ennek kapcsán, az utóbbi két hétben többször volt olyan beszélgetésem, ami, ismeritek ezt a beszélgetést, az ember így közepesen beszélget valakivel, kicsit mond, ő is, a másik is mond valamit, és hogy szépen végig lehet akár órákat is ezzel beszélni, van is, amikor sokszor az ember így beszél. De volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy most megkérdezek valamit konkrétan, és amikor itt tovább lendültem a beszélgetésbe, és feltettem egy komolyabb kérdést, egy lelkibb jellegű kérdést, akkor más fordulatot tett a beszélgetés, és jó fordulatot. Tehát, hogy ez működik az életünkben, és nem azért működik, mert én akkora jó fej vagyok, olyan bölcs vagyok, hogy én tudom terelgetni a beszélgetést, hanem azért, mert ez önmagától működik, mert Isten működteti. De a mi bátorságunk kell hozzá, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, hanem igenis mondjuk el, és hirdessük. És ha ezt a szót ízlelgetjük, és nem is szeretném ezt lezárni ennek az ízlelgetését, olyan szép ez az evangélium szó, olyan kicsit talán nagyon szakrálisnak tűnik, nagyon egyházi nyelvezetnek, de az evangélium szóban nagyon sok minden benne van. Még akkor is, hogyha ma világi értelemben is használják már ezt a kifejezést. De vegyük komolyan azt, hogy a bizonyságtétel, amit a mi Urunkról mondunk, az nem marad lényeg nélkül, nem marad tartalom nélkül, hanem Isten elvégzi az ő munkáját. Ez a rövid történet volt ma előttünk, így úgy, hogy kérdezzenek, az én életemben átmegy ez a gondolat azzá, beszélj, hogy kérdezzenek, kérdezz, hogy beszéljenek. Amen. Úr Jézus Krisztus, az, hogy ne szégyeljünk téged és az evangéliumot, elsősorban az kell, hogy azt megéljük, átéljük, amit egyszer talán átéltünk, vagy vágyunk rá, hogy átéljük, hogy mit jelent a te evangéliumot számunkra, mit jelent az az örömhír, amit egyszer az angyalok bejelentettek az egész világba, hogy hirdetek nektek nagy örömet, ami az egész földnek, az egész kerek világnak öröme lesz, üdvözítő született. És köszönjük, Urunk, hogy mindig emlékezhetünk erre, hogy igen, a te evangéliumod ezt jelenti számunkra, hogy te szabadító vagy üdvözítő az életünkbe, és oly sok mindentől szeretnénk szabadulni ma is. Ha talán már nem is a globálisan a bűneinktől, de van olyan része az életünknek, ami talán éppen sötét, hogy amit próbálunk elrejteni előtted, vagy még talán előtted is szégyellünk, nem hogy magunk előtt. És szeretnénk, Urunk, ha közel jönnél hozzánk a te evangéliumoddal, hiszen az felszabadító erejű, az mozgósító, hogy a pásztorok megmozdultak erre az egy mondatra, és aztán az egész világ megmozdul. Minden évben ugyanúgy szeretnénk mi is, ha megmozdítanak az evangéliumot bennünket, és ez az kell, hogy újra és újra átéljük, mit jelent ez számunkra, mit jelent az örömhír az életünkben, mit jelent a jó hír, mit jelent megélni, megérteni, és azt is, mit jelent továbbadni. És az estén ezt szeretnénk megérteni, Urunk, hogy nekünk, akik békében lehetünk itt, akiket semmilyen politika és semmilyen külső nyomás nem kényszerít arra, hogy elhallgassuk a hitünket, nincsen előttünk semmilyen akadály, csak mi magunk. Kérünk, hogy szabadíts fel bennünket az evangélium továbbadására, mondására, hogy higgyük el azt, hogy nem a gazdasági fordulat, nem anyagi dolgok, és nem is az élethelyzet javulása fog, hogy örömet jelenteni embereknek, hanem az evangéliumod, örömhíred, Ez 2000 év óta ugyanazt jelenti minden korban és ma is. És kérünk téged, hogy légy velünk azokban a helyzetekben, amikor igenis szégyeljük az evangéliumot, mert nem mondjuk tovább, nem állunk ki mellette, nem érvelünk vele, nem mondjuk tovább, nem adjuk másoknak meg az esélyt. És kérünk téged, hogy így formálj bennünket ebben a gyülekezetben, hogy minél inkább megéljük az evangéliumot most a következő héten, majd a gyülekezeti hétvégén és az addig tartó időben is. Minden kezdetnek, ami most elért bennünket ebben a szeptemberben, önök vége lesz lassan. Te adj erőd, dinamizmust, a te lelked így járjon át minket, és adj ön örömet nekünk. Tudjuk lehagyni, elhagyni az életünkben, ami szégyelni való, és felemelni azt, ami dicsőséges, és ami a tiéd. Tisztíts meg bennünket, Urunk, kérünk, és áldj meg. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.